Yishateini min shikohot pihu.
Filosz. A Nahamu Ami Alapítvány és az Erdőkertesi Zöld Rádió közös műsora vallásról, kultúráról, közéletről. Filosz. Barát, vagy még annál is több.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Újvári László vagyok. Decemberi felvételünk, amint ennek a kedves amerikai kislánynak a köszöntőjéből is kiderült, a zsidóság egyik legkésőbb kialakult ünnepéről, a Hanukáról fog szólni. Ennek az ünnepnek az eredete, története, jelentőségének és a hozzá kapcsolódó szokásoknak a változása az egész zsidó történelmet leképezi önmagában, küzdelmeivel és örömeivel együtt. Olyan fogalmak társulnak mellé, mint a hit, a harc, az elszántság, a fény, a csoda, a szentély, és olyanok, mint az öröm, a család, a gyermekek, a játék és az ajándék. Mai formájában évszázadok, évezredek szokásait, és ezeken keresztül generációk sokaságát egyesíti magában. Nem csoda, hogy noha az egyik legfiatalabb vallási ünnep, mégis, talán a legismertebb a világban a zsidó ünnepek között. Sajnos egy takaros influenza megakadályozott abban, hogy felkeressem Darvas István rabbit, és tőle tudakozódjam a Hanuka ünnepének titkairól, pedig már az időpontot is leegyeztettük, és a műsor történetében először egy zsinagógai szertartásról hozhattam volna hangfelvételt. A találkozás elmaradt ugyan, de az internet adta lehetőségeket kihasználva, mégsem maradunk információk nélkül. A különböző portálok Hanukával foglalkozó írásaiból gyűjtöttem össze egy kis csokrot, ami ugyan nem pótolhatja egy élő beszélgetés hangulatát, de reményeim szerint minden, vagy legalábbis majdnem minden fontos tudnivalót tartalmaz. Kedves hallgatókat arra kérem, hogy cserébe osszák meg velem műsorunkkal kapcsolatos gondolataikat, felkeresve honlapunkat, a philos.freeweb.hu címen, ahol személyes üzeneteket vagy nyilvános fórum hozzászólást is elhelyezhetnek. A címben a philos szót PH-val és S-sel kell írni. Elsőként a Komáromi Zsidó Hitközség honlapjáról szeretnék idézni a dolgozatot, amelyben elsősorban az ünnep történelmi hátterével foglalkoznak. Miért ünnepeljük a Hanukát? Mert a bölcsek ezt tanították, Kiszlév 25-én kezdődik Hanuka 8 napja, amikor sem böjtölni, sem gyászolni nem szabad. A pogányok egykor betörtek a szentélybe, megfertőzték a szent olajat. Amikor pedig a hasmoneusok legyőzték őket, nem találtak többet, mint egyetlen olajos korsót, mely még a főpap pecsétjével volt lepecsételve. És bár ez csak egy napi olajat tartalmazott, mégis csoda történt, és 8 napon át égett. Esztendőre rá ünneppé avatták-e napot, és zsoltárszóval, hálaénekkel magasztalták Istent. Amikor Nagy Sándor időszámításunk előtt 332-ben elfoglalta a Szentföldet, szinte csak azt érzékelte a zsidó nép, hogy immár nem a perzsa, hanem a görög helytartók szedik be az adót. Idővel a zsidóság el is fogadta az új királyt. Nagy Sándor ugyan korán meghalt, az egész terület állandó küzdelmek, csaták és háborúk színhelyévé vált. Közel 100 év nyugtalanság alatt 6-szor cserélt gazdát az ország. A palesztin földet időszámításunk előtt 199-ben harmadik Antiochus szerezte meg, aki Szíria felett uralkodott, de görög nyelvű és hellenisztikus kultúrájú családból származott. A nép Jeruzsálem elfoglalása után barátságosan fogadta az új helytartót, és a hadsereget is ellátták élelemmel. Ennek fejében később kárpótolta a király az ostrom alatt ért károkat, és a szentélyt is helyreállítatta. Elrendelte az ősi zsidó törvények betartását, adómentességet kaptak az ország lakói, és a rabszolgákat is felmentették. Később azonban fordult egy nagyot a történelem kereke. Időszámításunk előtt 167. decemberében 4. Antiochus váratlanul megszállta Jeruzsálemet, és ellentétben az apjával megtiltotta a Tóra megtartását, az Ábrahám szövetség felvételét, valamint halálbüntetéssel sújtotta a szombat és az újhold megtartását. Naponta 2-szer disznót áldoztak az olimposzi Zeus tiszteletére. Kiszlév 25-én pedig a szentély előcsarnokában felállították mind Zeus, mind pedig Antiochus Epiphanes szobrát. Felteszik a kérdést, miért hozott ilyen zsidó ellenes rendeleteket a király. Akár zsidó gyűlöletet, akár a szertartások meg nem értését lehetne említeni, de a történészek a 169-ben kitört jeruzsálemi zendülés megtorlásával magyarázzák ezt a magatartást. Dániel könyvében a nép bűnei miatt Isten sújtó kezét érzi Antiochus üldözésében. A böjt és az ima talán majd közelebb hozza a megváltást. Ezt profétálta Dániel megoldásként. Jeruzsálem és az egész tartomány megtelt oltárokkal, és sokan behódoltak saját házaik előtt is felállítva a bálványokat. Voltak azonban, akik szembeszálltak a királyi rendelet ellen, de úgy látszott, vérük hiába hult, mert az istentelenség egyre terjedt, és nem volt, aki megállítsa. Jeruzsálemtől nem messze, Modin városába is felállították az oltárokat, és áldozatot akartak bemutatni. Ekkor előugrott a tömegből a Hasmonai családból származó Matityahu, leütve az áldozni akarót, és egyben feldöntötte az oltárt is. A görög katonák megdöbbenése közben sikerült elmenekülnie Matityahunak és 5 fiának. Sokan követték a Hasmonai család tettét, és inkább elbújdostak, és ezzel elkezdődött a felszabadító háború. Matityahu halála után Júda Makabi vette át a vezetést, kinek vezérletével megkezdődtek a komoly küzdelmek. Ptolemaiosz vezérletével 40 000 főnyi sereg állt szemben, amint egy 6 000 főnyi zsidó katonával. Isten segítsége mellett azonban kitűnő stratégiával sikerült leverni a görög csapatokat. A hegyvidék ismeretével és a görög csapatok megkerülésével végül időszámításunk 164. decemberében megrohanták és elfoglalták a fővárost. Megtisztították a szentélyt a bálványoktól, és az egy napra való rituálisan tiszta olajból 8 napon át gyújthatták meg a menórát. Ennyi idő kellett ugyanis az új, immár vallási szemmel is tiszta olaj préseléséhez. A szentély felavatásának 8 napos ünnepét attól fogva valóban évről évre megünnepelte Izrael népe, és elnevezte Hanukkának, a felavatás ünnepének. A Hanuka ünnepének legjellemzőbb szertartása az esténkénti mécses vagy gyertyagyújtás. Az egész család, anya és gyermekek egyaránt oda gyülekeznek, amikor a családfő a menóra jobb oldalán elhelyezett gyertyákat a Samas szolgalánk segítségével ősi előírás szerint balról jobbra haladva meggyújtja. Megszólalnak a gyertyagyújtás bevezető áldásainak szavai. Áldott vagy te örökké való Istenünk, aki megszenteltél parancsolataiddal, és meghagytad nekünk a hanukai mécsesek meggyújtását. Áldott vagy te örökké való Istenünk, aki csodákat műveltél atyáinkért, a régmúlt napjaiban ez időtájt. Az első estén hozzáfűzik a 3. áldást. Áldott vagy te örökkévaló Isten, világnak királya, aki életben tartottál bennünket, és megsegítettél, hogy megérhessük ezt a napot. A gyertyák meggyújtása közben eléneklik a két ismert dalt, a Hanerot Halalu és a Maos Tzurt. A Hetek című folyóirat honlapján böngészve még részletesebben megismerkedhetünk a kor politikai és kulturális viszonyaival, illetve a szabadságharc részleteivel. A Szeleukida dinasztia, amely Nagy Sándor Macedon birodalmának egyik, Szíriában és Kis-Ázsiában uralkodó örököse volt, miután időszámításunk előtt 198-ban megszerezte a Szentföldet, eleinte nem látszott veszélyesnek. Csak annyi történt, hogy néhány hellenizálódott zsidó nagy összeg fejében magas hivatalokat vásárolt meg. A Tóra maradt az ország hivatalos törvénykönyve, a macedón és a görög lakosság beáramlása azonban, már korábban is Nagy Sándor óta, a hellén kultúra széles körű elterjedését hozta magával. Egymás után épültek Júdában a görög gyarmatvárosok, és bennük a templomok, oltárok, színházak és tornacsarnokok. Jósua főpap is, miután nagy összegért megvette a Szeleukida uralkodótól, IV. Antiokosz Epifanésztől a főpapi rangot, a divatnak hódolva, görög névvel Jászónnak hívatta magát. A tehetős rétegek és az ifjúság lelkesen vette át a görögöt, mint köznyelvet, és vett részt sportjátékokon, a gimnazionokban, mi több lassacskán divat jelenségé vált az ifjak körében a görög kalapviselete, amit a birkózás védnökeként hirdetett Hermész Isten tisztelői hordtak. A zsidó társadalom ekkor két, markánsan elkülönülő részre oszlott, egyfelől a hagyományos vallási értékek követői, a Tórához hű emberek, másfelől a görög kultúra értékrendjéhez asszimilálódott, főként a társadalom elitjéhez tartozó, hellén zsidók alkottak élesen szemben álló réteget. A vallási helyzetre jellemző volt, hogy éppen a hagyományos értékeket képviselni hivatott papi és főpapi családok voltak az asszimiláció zászlóvivői, akik ellátták ugyan a templomi szolgálatot, ugyanakkor rendszeresen látogatták a színházakat, és választották a többi görög szórakozási formákat. IV. Antiokhosz egy sikertelen hadjárata után, időszámításunk előtt 167-ben, frusztráltan tért vissza Szíriába, Jeruzsálemen keresztül, és meghalva az általa pénzért kinevezett másik főpap, Menelaosz elűzését, bosszúból kivégeztetett 1000 embert és leromboltatta a város falait. Kifosztotta a szentély kincstárát, de rájött arra is, hogy ameddig a zsidó nép ősei hitét követi, sohasem fog teljesen behódolni neki. Ezért törvényben, halálbüntetés terhe mellett megtiltotta az országban a Tóra parancsolatainak követését, különösen a szombat megtartását és a körülmetélést. A legnagyobb felháborodást az váltotta ki, hogy a szentély oltárára, amelyen az égő áldozatot volt szokás bemutatni, a láthatatlan, mindenható, örökkévaló Istennek, egy Zeus szobrot állítatott fel, amely a saját arconásait viselte, meg volt ugyanis győződve arról, hogy ő e görög főisten megtestesülése, és ezért is vette föl az Epifanész, azaz a megjelenés melléknevet, bár megszállottsága miatt kortársai nevét gúnyosan csak Epimanésznek, őrültnek ferdítették. Jaj volt azoknak, akiket rajta kaptak vallásuk gyakorlásán. Sokan bújdostak családostul a hegyekben, a sivatagban. Tilos volt Mózes könyveit olvasni, sőt, el is égették a tóra tekercseket. Immár kötelező volt minden fiatalembernek a gimnáziumba vonulni, és görög módra ruhátlanul részt venni a sportrendezvényeken. A parancs megszegőire halál várt. Sokan inkább vállalták a mártíromságot, mint sem megtagadják hitüket. A vértanúság héber neve a Kiddus Hashem, szó szerint a név, Isten neve megszentelését jelenti. Egy zsidó pap Matityahu lakóhelyén, Modin faluban kezdődött a nemzeti ellenállás, amikor ő és 5 fia megtagadta a kötelező pogány áldozat bemutatását. Matityahu fia, aki a Makabi, azaz Kalapács melléknevet viselte, idős apja nyomába lépve hamarosan átvette a vezetést. Kis seregével folyamatosan gerilla háborút folytatott, nem csak a szír megszállók, hanem a hellénista zsidó ellenségeivel szemben is. A szabadságharcosokat a kitűnő hadvezérnek bizonyuló Júda Makabi nevéről Makabeusoknak nevezték el. A legjobb szír hadvezér vonult föl a felkelés elfolytására. A zsidó sereg azonban meglepetésszerű támadást intézett a görög sereg táborhelye ellen, és azok megfutamodtak. Lassan minden helység felszabadult, és Júda Makkabi, atya végakaratának megfelelően, hamarosan Jeruzsálem meghódítása, a felkelés legfontosabb célja felé fordult. Ezúttal is sikerrel járt. A szentély helyreállításához megszaggatott ruhában kezdtek hozzá a férfiak. A megszentségtelenített oltár helyébe újat építettek, és a hiányzó felszereléseket is pótolták. Időszámításunk előtt 164, Kiszléfó 25-én, pontosan 3 évvel annak megszentségtelenítése után újra megkezdődött a templomi szolgálat. A következő évben ünneppé tették ezeket a napokat, hogy hálát mondjanak Istennek, ez pedig nem más, mint a Hanuka, a felszentelés ünnepe. Hanuka szombatján Zakariás prófétát olvassák a zsinagógában, aki az Isten 7 szellemét jelképező 7-tágú gyertyatartót látva látomásában így szólt: nem erővel, nem hatalommal, hanem az én szellememmel, így szól az Úr.
Anu Marlikin, Anu Marlikin, Anu.
A vallásszabadságért vívott küzdelmek e korszakáról a nem kanonikus Makabeusok első és második könyve tudósít, és közöl megrázó történeteket. Következzék most egy részlet a Makabeusok második könyvéből, amely részlet érdekesen egészíti ki a Hanuka történetét. Ez ugyanis egy időpontjában, hosszúságában, sőt elnevezésében is megegyező, de történetében jóval régebbi eseményekre emlékező ünnepről tudósít bennünket. Kiszleu hónap 25. napján meg akartuk ünnepelni a templom megtisztítását, és illőnek tartottuk, hogy ti is üljétek meg a sátoros ünnepet és a tűz ünnepét annak emlékére, hogy Nehémiás fölépítette a templomot és az égő áldozatok oltárát, és áldozatot mutatott be. Mert amikor atyáinkat elhurcolták Perzsiába, a jámbor papok vittek magukkal tüzet az égő áldozatok oltáráról, és elrejtették azt egy kiszáradt kúthoz hasonló üregben. Itt őrizték, úgyhogy a helyről nem is szerzett senki tudomást. Évek múltán úgy tetszett az úrnak, hogy a perzsa király hazaengedje Nehémiást. Ekkor elküldte azoknak a papoknak az utódait a tűzért, akik elrejtették. Amikor ezek jelentették, hogy nem találtak tüzet, csak iszapos vizet, megparancsolta, hogy merítsenek belőle, és vigyék oda neki. Mindent előkészítettek az áldozathoz, most Nehémiás megparancsolta a papoknak, hogy a fára és ami rajta volt, arra öntsék rá azt a vizet. Amikor ezt megtették, s egy kis idő elteltével kisütött a nap, amelyet eddig felhő takart, hatalmas láng lobbant fel, úgyhogy mindnyájan elámultak rajta. Amíg az áldozat égett, a papok imádkoztak. Így hangzott az ima. Urunk, Urunk és Istenünk, mindennek teremtője, félelmetes és hatalmas, igazságos és könyörületes, egyetlen király és jótevő, az életjavainak egyedüli osztogatója, egyetlen igaz, mindenek fölötti Úr, örökké való. Te minden veszedelemből kimented Izraelt, kiválasztottad atyáinkat és megszentelted őket. Fogadd el ezt az áldozatot a népért, Izraelért, oltalmazd és szenteld meg örökségedet. Szétszórtságunkból vezess bennünket újra együvé, szabadíts meg minket a pogány népek szolgaságától, tekints irgalmasan a megalázottakra és a megvetettekre. Akkor megtudják a pogányok is, hogy a mi Istenünk vagy. Büntesd meg azokat, akik minket gyötörnek és gőgösen gyaláznak, verjen gyökeret néped szent helyeden, amint azt Mózes mondta. Aztán dicsőítő énekeket énekeltek a papok. Azt is megírták, hogy a templom befejezésekor és fölszentelésekor milyen áldozatot mutatott be a bölcs. Hogyan könyörgött Mózes az Úrhoz, mire aztán tűz hullott alá az égből, és elemésztette az áldozatot, ugyanígy imádkozott Salamon is, és tűz hullott alá, és megemésztette az égő áldozatot. Mózes azt mondta, mivel az engesztelő áldozatot nem fogyasztották el, a tűz emésztette meg. Így Salamon is 8 napig tartó ünnepet tartott. Bízzunk Istenben, hogy hamarosan megkönyörül rajtunk, és minden égtáj felől újra összegyűjt bennünket a szent helyen. Már eddig is nagy veszedelemből mentett ki, és megtisztította a szent helyet.
Kohanim lavodatam. Hashem Yisrael, Hashem Yisrael, Hashem Yisrael, Lineven, Hashem Yisrael, Hashem Yisrael, Hashem Yisrael, Lineven.
A Hanuka ünnepe tehát ősi gyökerekkel rendelkezik, és több ponton is kötődik a zsidó hagyományban. Különös módon mégis voltak korszakok, amikor jelentősége elhalványult és háttérbe szorult. A Kidma nevű zsidó diák szervezet honlapján a következőket olvashatjuk a Hanuka karrier történetéről. A Hanukával kapcsolatos zsidó hagyomány nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik. Először is nem bibliai ünnep. A helyzet ironikussága, hogy a hasmoneus felkelésről tudósító forrás, egy görög nyelvű, Tanakon kívüli apokrif irat, a Makabeusok könyve. Ez szent könyvnek számított a görögül beszélő alexandriai zsidóság számára, de a rabbik számára nem, így nem lettek részei a zsidó kánonnak sem. Túlélésük annak köszönhető, hogy pár száz évvel később néhány kereszténységre áttért zsidó magával vitte őket, mint a zsidó hagyomány szövegeit. A keresztény egyház is így kezelte őket, és felvette abba a kánonba, amit ma Ószövetségnek neveznek. A Talmudban olvashatunk először róla egy a szombati gyertyák körüli vita kapcsán. Az egyik rabbi felteszi azt a természetesnek tűnő kérdést, hogy a Hanukakor használatos gyertyákat lehet-e szombaton is használni, mire a másik rabbi megkérdezi, mi a Hanuka? Ez a kérdés azt jelzi, hogy fogalma sincs arról, mi ez az ünnep valójában. Ekkor az első rabbink készségesen magyaráz. Kiszléfó 25-én kezdődik a Hanuka 8 napja, ilyenkor tilos a halotti beszéd és a böjt. Elmondja a történetet is a 8 napig elegendő kevéske olaj csodájáról, a templom újraszenteléséről, és hogy az ezt követő évtől minden évben hallillal és hálaadással ünnepeljük ezt a csodás eseményt. A rövid kitérő után pedig visszatérnek a szombati gyertyák témájának tárgyalásához. Hogyan tudhat az egyik rabbi az ünnepről, a másik meg nem? Abban a korban, amikor a rabbinikus hagyomány kialakult, a Makkabeus felkelést és a későbbi hasmóneus királyokat nem mint az elnyomás alól felszabadítókat, hanem mint Izrael pusztulásának okozóit tartották számon. Többek között ugyanis a hasmóneusok szövetkeztek a római birodalommal a görög ellen, ami a rabbik meglátása szerint az első lépés volt az ország későbbi, időszámításunk szerinti 70-ben bekövetkezett teljes pusztulásához. Azonban nem tagadták meg a Makabeus háború felszabadító hatását sem, csak a hangsúlyt a harcokról, az isteni csodára, a tűz spirituális jelentésére helyezték át, amint azt a rövid talmudi rész is mutatja. Hogyan lett mégis népszerű? A 19. század elejéig a Hanuka valós, de csak másodlagos kis ünnepként élt a zsidóság tudatában. Kelet-Európában a 19. században a Haskala zsidó felvilágosodási mozgalom hatására megindult a zsidó emancipálódás és ennek során a keresztény-zsidó párbeszéd. Ennek következtében került vissza a zsidóság köztudatába a keresztény apokrifiából a Makkabeusok könyve. Az eddig bezárkózva élő zsidók egyre többet érintkeztek a keresztény közösséggel, vettek részt a szekuláris keresztény világ hétköznapjaiban. A felvilágosodással a 8 napig égő olaj csodája leértékelődött, a cionizmus eszméinek hatására azonban újra megnőtt a Makkabeus felkelés nemzeti jelentősége. Nagyjából 1890 körültől a Hanuka egyre nagyobb figyelemre és népszerűségre tett szert, mint a zsidó politikai bátorság és a katonai vitézség ünnepe. A Hanuka újjászületéséhez tartozik még az a tény is, hogy ebben az időben kezdődött meg Európában és Észak-Amerikában a karácsony egyre látványosabb ünneplése. Karácsonyfaállítás, nagy ajándékozások, fények, amik meglehetősen vonzóvá tették az addig retteget keresztény ünnepet az asszimilált zsidóság számára, főleg a gyerekeknél. A Hanuka, mivel időpontja többé-kevésbé egybeesik december 24-ével, antiasszimilációs üzenetével, éppen kapóra jött az akkori bölcseknek ahhoz, hogy visszafordítsák a karácsony felé átsingató zsidók fejét saját gyökereikhez. Ezek miatt a kettős okok miatt örvend ma oly nagy népszerűségnek a zsidó fények ünnepe, amikor az elnyomás elleni küzdelem, az isteni csoda és a keresztény ajándékozás mind megfér egy gyertyatartó alatt.
Dedicate myself.
felértékelődés folyamatáról tudhatunk meg érdekes részleteket Herman Wouk amerikai író írásából. A régi Hanukka sötét, télközeli félünnep volt, korán beálló esték, későn kezdődő reggelek idején, havas, latyakos napokon, amelyeknek kékes szürke homályán alig tört át a hunyorgó utcalámpák sárgás fénye. Azt sem igen lehetett tudni, hogy egyáltalán ünnep van. A papák reggelente munkába mentek, a gyerekek minden nap elkutyagoltak az iskolába, és esténként oda kaparták a házi feladatot. 8 napon át az apa munka után elénekelte a csak erre az alkalomra szóló dalt, az egybegyúlt családdal, a dallamot, amely azóta is a téli félhomály szomorúságát, kifújt kezünkön a hideg szél nedves csípését, a radiátor sistergését, a hulló hó illatát juttatja eszünkbe. Gyertyát gyújtott a 8-ágú menorában az ablakpárkányon, az első estén egyet, a másodikon 2, s minden nap egyel többet, míg nem az utolsó napon 8 gyertya lobogott egymás mellett. A Hanukka első estéje volt a legmozgalmasabb, mert ilyenkor a gyermekek Hanukka pénzt kaptak a nagyszülőktől, negyed vagy fél dollárt, ami valóságos vagyonnak számított, ha csak a gondos mama már is elő nem kapta a fémperselyt, hogy a pénzdarabokat rögtön elnyelje az a szörnyűséges fekete hasadék, a gyermekkor örömeinek örök megrontója. A zsidó iskolában volt némi purimszerű hangulat, talán attól, hogy a görögök és a zsidók papírsisakban, kartonból készült pajzsokkal és kardokkal felfegyverkezve megvívtak egymással. A tanárok elmondták a makabeusok történetét és a lámpás legendáját, amelyben csodálatos módon 8 napon át égett az olaj a templomban. A gyerekek néha diót, mazsolát, cukorkát kaptak, és egy fura kis pörgetyűt, a dreidelt, a forgó dobókocka segítségével meg lehetett duplázni, vagy el lehetett veszíteni az édességet. Többé-kevésbé ilyen volt a régi Hanukka, meglehetősen vidám és jelentős ünnep, de gyengécske a Szukotthoz, a Peszákhoz vagy a szombatokhoz képest. A karácsonyi nagyáruház mindenkori forgataga persze szökőárként sodorta el. Egy nemzedéknyi zsidó gyerek nőtt fel, aki minden decemberben úgy érezte, hogy a sötét utcán lődörög egy ház előtt, s odabent vidám mulatság folyik, míg ő sóvárogva leselkedik befelé. Hogy a judaizmusnak megvan a maga gazdagsága, és amint láthattuk vidámsága, az nem sokat nyomott ilyenkor alatban. A legtöbb második generációs amerikai zsidó keveset tudott saját hitéről, csak azt látták, hogy a keresztényeknek van egy ragyogó téli ünnepük, nekik meg nincs. Voltak családok, amelyek a legegyszerűbb módon oldották meg a problémát, karácsonyfát állítottak, és bevezették a karácsonyi ajándékozást és a karácsonyi dalokat, hogy gyermekeik ne érezzék kirekesztve magukat, különben is úgymond a karácsonyfa mindössze szép téli dekoráció, minden vallásos tartalom nélkül. Ugyanakkor azokban az iskolákban, amelyekben sok zsidó gyerek járt, 2 ünnepet tartottak, karácsonyt és Hanukát, a kölcsönös udvariasság és a tolerancia jegyében. Ez azután újra fölkeltette a zsidók érdeklődését a Hanukka iránt. Még azok is elkezdték helyén valónak érezni, hogy villanymenórákat tegyenek az ablakba, sőt talán azt is, hogy gyertyát gyújtsanak, akik a mennyből az angyalt énekelték karácsonykor. Így megoldódott a probléma azzal, hogy a gyerekek mindkét világból megkapják a legjobbat. Persze a rabbik, még a legszélsőségesebb reformerek is kárhoztatták ezt az intézményesített kocsvalékot, mert nem vezet célra, csak összezavarja a gyerekeket. Annak a zsidónak, aki úgy érzi, az örökség töredékei egyre messzebb távolodnak tőle, és azon veszi észre magát, hogy egyre inkább a többségi tömeghez méltóan viselkedik, igencsak érdemes megbizonyosodnia afelől, hogy igazán maga akarja-e így, avagy kénytelen-kelletlen került bele a présbe, amely csereszabatos pótalkat részé fogja sajtolni. A Hanukka akaratlan megnövekedése önmagában szerencse. Az egész judaizmus nyer azzal, ha egy részterülete bármi okból reflektorfénybe kerül. A mai zsidók decemberben érzik leginkább a világos és megfelelő vallási azonosság hiányát. Még jó is, hogy kézügyben van a Hanukka. Az, hogy a Hanukka pénz régi szokása Hanukka ajándékká vált, az nem túl nagy baj. A fény ünnepének a mi időnkben nagyon is aktuális története, igen színpompás. A legnagyobb haszna, hogy a fiatalság azonnal birtokába jut általa a zsidó történelem egy darabjának. Az ajándék felkelti az érdeklődést, a kisgyertyák kérdéseket ébresztenek. Az ünnep úgy tűnik jól szolgálja önmagunk felfedezését. A Hanuka a zsidók történetének kicsinyített mása. Egész történelmünk az egynapi olaj 8 napos kitartásának fantasztikus legendája, a soha ki nem hunyó lánggal égő csipkebokori, egy nemzet életéjé, amelynek az események logikája szerint már régen pislákolva kellett volna kialudnia, ám még mindig lobog. Ezt mondjuk el gyermekeinknek a hosszú decemberi estéken, amikor meggyújtjuk a pici fényeket, miközben körülcsilingelnek bennünket a nagy keresztény ünnep felékszerezett fáj és hívogató dallamai. A két ünnep egyetlen ponton érintkezik egymással. Ha Antiochosnak sikerült volna kiirtani a zsidóságot 1,5 évszázaddal Jézus születése előtt, akkor ma nem léteznék semmiféle karácsony. A születés ünnepe a Hanuka diadalának köszönhető.
Aruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidashanu b'mitzvotav, v'tzivanu l'hadlik ner shel Chanukah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asa nisim lavoteinu bayamim ha'ahem bazman hazeh.
Vannak csodálatos és egyben nélkülözhetetlen dolgok az életben, amik mellett mégis nap mint nap olyan közönösen megyünk el, mintha értéktelenek lennének a számunkra. Ezek egyike a fény, amely Isten első teremtménye a Bibliában, és amely Hanuka ünnepén is központi szerepet élvez, noha a történetek inkább csak fellobbanásának csodálatos körülményeit taglalják, anélkül, hogy rámutatnának arra a tényre, hogy a fény mondhatni már természetes formájában is méltó lenne az ünneplésre. Értékét sokszor csak a hiánya képes érzékeltetni. Hiánya a sötétség, vagy éppen a fény érzékeléséhez szükséges képesség hiánya, a vakság. Ebben a műsorban már nem számít meglepetésnek, ha a felvételt egy olyan dal zárja, ami közvetlenül nem, de áttételesen annál inkább kapcsolódik általában vallásos tartalmú témáinkhoz. Zárásként így éreztem ideillőnek Leonard Cohen egy régi koncertfelvételét, amelyet biztos nem a Hanuka ihletett, de amely mégis a sötétségben a fény után áhítozó embert énekli meg. Azt az embert, aki sokszor egész életét elpocsékolva, csak halála előtti pillanataiban ismeri fel a valódi értékeket. Azt az embert, aki vallástól és bőrszintől függetlenül kiszolgáltatott és elveszett az isteni fény, az igazságokat és a szabadulás útját megvilágító világosság nélkül. Minden kedves hallgatónk számára azt kívánom, hogy az előttünk álló évben ragyogjon fel számára ez a fény, s mutasson utat egymás és a Teremtő felé. Viszont hallásra!
New York utcáin sétáltam egy este, amikor véletlenül nekimentem egy embernek. A lámpafényben egy kartonlapot pillantottam meg a hátán, amelyen ez volt olvasható. Kérlek, ne lökj fel, én vak vagyok, veled ellentétben, én teljesen vak vagyok. Kérlek, ne lökj fel. Végigmentem a 7. utcán, és a 14. utca sarkánál egy fogyatékos ember különös alakját pillantottam meg. Egy fogyatékosok számára működő iskola van ott, ahova sérült emberek, tolókocsisok, mankósok járnak. Hirtelen elkezdett esni a hó, és én úgy éreztem, az egész város énekelni kezdi ezt a dalt.
And I got this sense that the whole city was singing this. Oh, please don't pass me by. Oh, please don't pass me by. for I am blind, but you, you can see. Yes, I've been blinded totally. Oh, please don't pass me by.
És tudod, ahogy ott sétáltam, azokra gondoltam, akik ezt énekelték, azokra, akiknek ezt énekelték, másokra, akik ezt énekelték. Mert azt hittem, hogy ez valaki másról szól. De ahogy végig gondoltam, rájöttem, hogy ez tulajdonképpen rólam szól, hogy ezt a dalt én éneklem magamnak. Miközben itt ültök a bársonyos széketekben, ti is bizonyára arra gondoltok, hogy itt ez a fickó, mondja a gondolatait, de én soha nem fogom énekelni ezt a dalt. De ígérem nektek, barátaim, hogy eljön még az az idő, lehet, hogy nem ma este, lehet, hogy nem holnap, amikor térdre hullva keresitek majd a szavakat, mert énekelnetek kell ezt a dalt magatoknak, vagy másoknak, testvéreteknek, úgyhogy jobb lesz, ha szépen megtanuljátok.
Oh, you don't have to sing, it's not for you, please. Don't pass me by. For I am blind, but you, you can see. Yes, I've been blinded, oh, totally. Oh, please, don't pass me by. Well, I sing this for the Jews and the Gypsies.
Éneklem ezt a dalt a füsté vált zsidóknak és cigányoknak. Éneklem ezt Anglia ünnepélyes arcú gyermekeinek. Éneklem ezt a szabadítóknak, akik senkit sem szabadítottak fel. Hé, ha nem akarsz lelepleződni előttem, akkor énekelj.
Don't pass me by. Oh, please, don't pass me by. For I am blind, oh, but you can see. Yes, I've been blinded.
Nincs semmi, amivel segíthetnélek azzal a véres éjszakával és a rákövetkező nappal kapcsolatban, de szeretnélek végül megsérteni egy kicsit. Nem akarsz lelepleződni előttem?
Go!
Éneklemez szőke szörnyetegeknek. Éneklemez a tenger habjaiból, kagylóból megszülető Vénuszaimnak. Éneklemez a torszülötteknek és a nyomorékoknak, a púposoknak, az égőknek és a gyújtóknak, a bénáknak és az összetörteknek, a leromboltaknak, és akik róluk szónokolnak, a kávéházi asztaloknál, és a találkozókon, és a tüntetéseken, az utcákon. Dalaikban, dalaimban egy dolog van, ami éget, egyetlen igazi mondani való. Tudom, még mindig azt hiszitek, ezek csak az én gondolataim. Tudom, még mindig azt hiszitek, ez valaki más, ezek nem ti vagytok. Tudom, ezek a szavak nem a ti szavaitok. De higgyétek el, egy napon le fogtok térdelni. Egy napon le fogtok térdelni, és így énekeltek majd.
You're gonna get down on your knees. 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 You're gonna get down. Oh, please.
Tudjátok, hogy nekem vannak dalaim, vannak verseim, vannak regényeim, és van egy hadseregem. És néha megtapsoltok engem, kerestem is némi pénzt, de tudjátok meg, testvéreim, én lélekben még mindig ott állok a sarkon, ott állok azzal a torz alakkal, az áldozatokkal, a megbénultakkal, a leromboltakkal, az elnyomottakkal, a szegényekkel együtt. Úgyhogy vegyétek és vigyétek az én kiválóságomat. Vigyétek a stílusomat. Vigyétek a tiszteletemet. Vigyétek a bátorságomat. Vigyétek az időmet. Vigyétek az időmet. Mert tudom, hogy ezt a dalt veletek együtt fogom énekelni én is. És azt szeretném, hogyha megváltozva más emberként térnétek ma haza. Ne legyetek többé olyanok, mint amilyenek akkor voltatok, mikor idejöttetek. Én már nem leszek olyan még egyszer. Én már nem tudok az lenni, aki voltam. Ezért kell letérdelnem, mert nem tudom folytatni régi életemet. Mert én egy zsarnok voltam, ők pedig rabszolgák. Láncra vert, összetölt rabszolgák, akik így énekelnek. Remélem, látlak majd titeket ott a sarkon. Igen, remélem, hogy mikor arra járok, hallak majd benneteket is suttogni a szélben, mert most el kell mennem, új barátokat kell találnom, hogy nekik is elmondhassam.